akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Január 19-én, vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét. Az országos nyitó istentisztelet 18 órakor vasárnap kezdődik a budapesti deáktéri evangélikus templomban. Szentbeszédet mond majd Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, és igét hirdet Steinbach József református püspök. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év január 3. hetében rendezik meg. A rendezvény sorozat célja, hogy a világ Krisztus hívő felekezeteik közösen imádkozzanak a keresztények egységéért. Az imahét idei választott témája János evangéliumából való, a motto pedig hiszed-e ezt? Orbán Viktor miniszterelnök a mai napon Belgrádban tárgyal a szerb államfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A munkalátogatás legfontosabb témája a két ország, illetve a térségünk energiaellátásának biztonsága, amelyet az elmúlt időszakban több súlyos kihívás is ért, így az amerikai olajszankciók, illetve az ukrán lépések az orosz gáz tranzit megakadályozására, mondta Havasi Bertalan hozzátéve, a belgrádi megbeszélésen szó lesz a magyar-szerb kétoldalú kapcsolatokról is, a két ország gazdasági, közlekedési és védelmi együttműködéséről. Elkezdődött a munka a Magyar Nemzeti Bank megújult Szabadságtéri székházában. A jegybank a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében emlékeztetett, 2021. októberében kezdték meg az 1905 óta üzemelő székház teljes rekonstrukcióját. A munkálatokkal a jegybank az épület egykori pompáját úgy akarta visszaadni és tovább gondolni, hogy közben az intézmény zöld programjával összhangban korszerű, energiatakarékos irodaépület jöjjön létre. Európai finanszírozás bevonásával megvalósulhat a kettes metró teljes vonalának akadálymentesítése. Erre fog javaslatot tenni Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közgyűlés következő ülése elé terjesztett javaslatával, tájékoztatta a főpolgármesteri hivatal a távirati irodát. Az ukrán-magyar határszakaszon 4490-en léptek be Magyarországra pénteken, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. Filmbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel ünneplik a megszentelt élet napját Budapesten. A Magyarországi Rendfőnöknők konferenciája és a férfi szerzetes előjárók konferenciája vár minden érdeklődőt. Február 1-én a megszentelt élet napja Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén. A nyilvános program részeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban bemutatják a magyarországi szerzetes rendekről szóló a Remény zarándokai című filmet, amelyet kerekasztal beszélgetés követ. Nyílt nappal várja az érdeklődőket a gyermekvasút vasárnap a Széchenyi-hegyi végállomáson. 10 és 16 óra között várják színes programokkal a kisvasút világa iránt érdeklődőket, közölte a MÁV Magyar Államvasutak ZRT kommunikációs igazgatósága. Kiemelték, hogy a vasútvonal felső szakaszán aznap nosztalgia vonatok is közlekednek majd. A nyílt napra ellátogató gyermekek kipróbálhatják a Széchenyi-hegy állomás vasúti berendezéseit is. A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt napot tart a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, amelynek keretében beszélgetésekkel, interaktív játékokkal, valamint a cirkuszi tárgyak bemutatójával is várják a nagy közönséget. A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum Rákosligeti épületében január 22-én a Magyar Kultúra Napján Generációk és Családok Találkozása a Cirkuszművészetben címmel artista művészek mesélnek életükről, hivatásukról és családjukról. Olvasható a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ távirati irodának küldött közleményében. A programra regisztrálni a Fővárosi Nagy Cirkusz honlapján feltüntetett elérhetőségeken lehet. Végül az időjárásról. A mai napon borult, párás, helyenként ködös idő várható únos szitálással. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet 0 és mínusz 2 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Reklámot hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelő rendezvényére látogatunk el. A 2024-es esztendőben a kormány mintegy 3,5 milliárd forinttal segítette a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzatokat. Erről Navracsics Tibor, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelő rendezvényén. Ebből az önkormányzatok közel 2 milliárd forintot a kötelező feladatok ellátására és közösségépítésre használtak fel, valamint közel 1 milliárd forint értékben tűzifa adomány is érkezett a rászoruló családok számára. 400 millió forint összegben pedig a vármegye települései természeti károk megfékezésére és megelőzésére használtak fel támogatásokat. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ismét ezt a különös megtiszteltetést, hogy így az év elején szólhatok önökhöz, illetve mondhatok néhány gondolatot az éppen elindult évvel kapcsolatban. Külön köszönöm elnök asszonynak, hogy ezt most már harmadszor tehetem meg. Az embernek ilyenkor két dolog jut eszébe, hogy talán a meghívóknak, a vendéglátóknak nincsen jobb ötletük, vagy talán kezdek már olyan lenni, mint a régi családi bútordarab, ami hiányzik, hogyha nincs ott a fordulónál balról a könyök felől. Én ez utóbbiban bízom inkább, hogy talán egy kicsit családi bútordarabbá válok itt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, és ezért is fogadom el nagy örömmel mindig ezt a meghívást, ameddig tehetem, és természetesen ameddig ezt megkapom. De miért ilyen fontos Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, illetve miért ilyen fontos az, hogy közösen együtt indítsuk az évet, hiszen mondhatnánk, hogy az ország többi vármegyéje legalább ilyen fontos, és a politikai korrektség jegyében ezt is kell mondanunk, mint ahogyan minden város fontos számunkra, nem csak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei városok, minden térség számunkra ugyanolyan fontos, és azon is dolgozunk, hogy lehetőség szerint nem csak az általunk szentelt figyelemben, hanem fejlettségben is minél kevesebb különbség legyen a térségek között. És ez a magyarázata annak, hogy miért tartom mindig nagyon fontosnak azt, hogy itt Miskolcon együtt indíthassuk az évet, azon túl, hogy kiváló barátaim vannak itt a vármegyében, a városban is, és más Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei városokban is, akikkel nem csak a politikai múltam közös, de abban bízom, hogy a politikai jövőnk is közös lesz. Nos, azért tartom fontosnak azt, hogy itt Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is együtt indítsuk az évet, mert Miskolc és maga a vármegye is nagyon fontos szövetségesem, illetve szövetségesünk, amikor a jövő Magyarországára vonatkozó vízióról van szó. Én magam dunántúli vagyok, de mondhatjuk, hogy az ország szerencsésebb részéből sok szempontból, azért aki ott él vagy onnan jön, pontosan tudja, hogy legalább olyan súlyú, még ha más karakterű problémákkal is kell küzdenünk, mint önöknek itt Észak-Kelet-Magyarországon vagy Észak-Magyarországon, de nem kérdőjelezhető meg az, hogy Miskolc egy olyan központja Magyarországnak, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egy olyan térsége Magyarországnak, amely meghatározó jelentőségű a múlt, Magyarországa számára, a jelen Magyarországa számára, és így lesz azon dolgozunk, hogy a jövő Magyarországa számára is. A múlt Magyarországa számára, hiszen a magyar történelem számos olyan hőst, számos olyan politikust, számos olyan irodalmárt, költőt, kultúra, gazdasági élet képviselőjét tudja felsorolni, akik Borsodabói Zemplén vármegyéből, vagy annak a jogelőd vármegyéből származtak, és nyugodtan mondhatjuk, hogy enélkül a térség nélkül nem úgy beszélnénk magyarul, ahogy itt ma beszélünk. Mondom ezt én veszprémiként, ahol a mondulatot kinyomtatták annak idején. Nem azzal a kulturális hagyományrendszerrel és háttérrel jönnénk ide, ahogyan idejövünk, és nem biztos, hogy ugyanazokat a hősöket tisztelnénk, akiket ma tisztelhetünk. Hasonlóképpen a gazdasági élet képviselői vonatkozásában, hiszen az itteni polgárosodás, az itteni modernizáció a 19. századtól kezdve az akkori hagyományokra épülve már tették Magyarországot ipari országgá a 20. század első harmadára, tették Magyarországot a trianoni béke időszakára Európa egyik vezető és feltörekvő hatalmává, hogy aztán a történelmi sorscsapások megtörjék ezt a térséget is, megfosztva a történelmi hátországától, a történelmi térségeitől, de Miskolc és Borsodabói-Zemplén vármegye pontosan arra is példát mutatott, hogy hogyan lehet talpra állni újra és újra, reménytelen helyzetből is újra kezdeni, és nem csak talpra állni, de megerősödni és erőssé is válni. Hiszen ez a térség, amely átélte a II. Világháború poklát is, az azt követő időszakban Magyarország gazdasági motorjává vált. Hogy aztán 1990 után egy újabb, nagyon súlyos gazdasági válságot követően ismét megtalálja saját magát, meghatározza saját magát, és a jelen Magyarországában ismét Magyarország egyik meghatározó régiója. Amihez mi minden segítséget megkívánunk. Megkívánunk adni azoknak az önkormányzatoknak, amelyek minden nap küzdenek a gazdasági és szociális nehézségekkel, amelynek következtében most már közel 2 milliárd forintot rendkívüli támogatást utalhattunk ki az önkormányzatoknak a 2024-es évben, segítve a kötelező feladatok ellátását, segítve azt, hogy a közösségépítés terén is előrébb tudjanak lépni, hiszen amennyire erősek a közösségeink helyi szinten, annyira tudunk erős közösséget építeni vármegyei szinten, és annyira tud az országunk is erős közösségé válni. Vagy éppen az a közel 1 milliárd forintnyi szociális tüzelőanyag, amelyet a vármegye településeinek támogatásként oda tudtunk adni, bár éppen most az évnyitó előtti találkozón hallottam, hogy még ez az 5000 fő alatti településeknek egy rendkívül fontos segítség, az 5000 fő fölötti településeknél is ma már elférne valamilyen ilyen jellegű támogatás. Tudjuk, hogy nem tudunk minden problémát megoldani, de talán ez a segítség is érzékelhető. Vagy az a közel 400 millió forint, amelyet a tavalyi évben a Viszmajor alapból az itt bajba jutott önkormányzatoknak ki tudtunk osztani, amely segítséget jelent a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásához, vagy a jövőbeli természeti katasztrófák előidézésének, vagy bekövetkezésének a megelőzéséhez. Összességében tehát ez a közel 3,5 milliárd forint 2024-ben, amely itt a Borsodabói-Zemplén vármegyei önkormányzatokat segítette, talán érzékelteti azt, hogy a kormány számára Borsodabói-Zemplén vármegye is egy fontos szövetséges, egy olyan szövetséges, akire nem csak akkor számítunk, amikor az országnak könnyen megy, jól megy, hanem akkor is, amikor nehézségek állnak elő, és ekkor is támogatjuk ezeket az önkormányzatokat. És én abban bízom, hogy Borsodabói-Zemplén vármegye a jövő Magyarországa számára is fontos szövetséges lesz. Most január 1-én indult el a versenyképes járások program, amely most először teszi lehetővé évtizedek óta, hogy térségi szinten megfogalmazott projektekkel nyújtsunk támogatást fejlesztéshez. Sok esetben, sok járás esetében olyan összegű támogatást, amely egyébként nem lenne lehetséges, hiszen 250 millió forint értékben a költségvetés áll helyt ezekért a fejlesztésekért és ezekért a fejlesztési projektekért, és ez Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye esetében a járások túlnyomó többségét jelenti. A feladat az, hogy a polgármesterek, a közösséget közösen fogalmazzák meg a projekteket, amelyek a térséget a település alapú fejlesztési politika mellett a térség alapú fejlesztési politikával is gazdagítja. És pontosan itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében látok jó példákat, hiszen itt működik már egy olyan pályázati menedzsment, területfejlesztési cég a vármegyei önkormányzat által létrehozva, amely már az előző években is nagyon hasznos és fontos projekteket tudott megvalósítani. Vagy itt éppen Nyugat-Borsodban Liz Gábor képviselő úr vezetésével kezdődött már meg a műhely munka, hogy a térségre vonatkozó fejlesztési programok megfogalmazódjanak. Vagy Csöbör Katalin országgyűlési képviselőasszony éppen most hívta össze a polgármestereket, szintén, hogy egyeztessenek a jövőbeli fejlesztésekre vonatkozóan. Jó esélyünk van tehát arra, hogy amikor ezek a pályázati kiírások megjelennek a tavasz folyamán, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzatok és térségek a vármegyei önkormányzat vezetésével és a kormányhivatal segítségével összehangoltan és jó programokat tudnak végrehajtani. És talán az idei évben, a jövő Magyarországa jegyében a szolgáltatások terén is előrébb tudunk lépni, hiszen Alakszai Zoltán főispán úr kérlelhetetlen támogatása és előmozdítása következtében jó esélyünk van arra, hogy Diósgyőrön megnyithatjuk a kormányablakot most már végre, ami segítséget jelent a miskolciak számára is, és amely abban bízom, hogy a vármegye közigazgatási szolgáltatásai terén is előrelépést jelent. Apránként tehát, de lépegetünk előre. Ez elképzelhetetlen lenne partnerség nélkül. Ez elképzelhetetlen lenne anélkül, hogy mindenki, aki nem csak a politikai jelszavak szintjén, hanem a mindennapjaiban, a hivatása során is, a nemzet, a közjó gyarapítását tűzi ki célul, az együttműködjön. Mi nyitottak vagyunk erre az együttműködésre, és abban bízom, hogy 2025-ben ismét remek célokat tudunk megvalósítani. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gábor Glárka, a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke, a vármegye legfontosabb eseményeit, fejlesztéseit ismertette.
Tavaly a legfontosabb esemény kétségkívül a választás volt, amelyen a vármegyében élő emberek mondtak véleményt. A választásuk egyértelmű üzenet volt, ezért folytatjuk a munkát. Azt a munkát, amely mögött ott állt egy közgyűlés, egy hivatal és egy önkormányzat projektek százai, fejlesztési ügynökségünk és a Via Carpathia EGTC, és mögöttünk is több száz ember, akinek ugyanúgy szívügye Borsod-Abaúj Zemplén vármegye, ahogy nekem is. Ennek megfelelően a tavalyi évet értékelve beszélek döntéshozó szervünk, a közgyűlés és munkaszervezete, a hivatal működéséről, valamint a választásról, majd a területfejlesztésről, mint legfontosabb tevékenységünkről. Bemutatom saját projektjeinket és önként vállalt feladatainkat, az Edelényi Kastélysziget tavalyi működését és eredményeit, majd nemzetközi vizekre elvezek. Vármegyei Fejlesztési Ügynökségünk 2024-ben ünnepelte 30. születésnapját, és a Kassa megyével közös Via Carpathia EGTC tavalyi évéről is szólok majd. Ahogy beszélek még közösségépítésünkről, eseményeinkről, értékeinkről, majd jövőképpel záró évértékelőmet. A vármegye önkormányzatának képviselőtestülete a közgyűlés, közgyűlési többséget ebben a ciklusban is a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja adja, melynek tagjaival jól haladunk terveink megvalósításával. Kiemelten fontos feladatunk a területfejlesztés, amelyet az erről szóló törvény, valamint egyéb rá vonatkozó jogszabályok alapján mind közfeladatot látunk el, és hozzuk meg az ahhoz szükséges döntéseket. Én továbbra is a munkában hiszek, amely a vármegyei közgyűlésben is mérhető. Tavaly 9 rendes, 3 rendkívüli, valamint egy alakuló ülésünk volt, 116 napi rendel, 193 elfogadott határozattal és 9 önkormányzati rendelettel. A közgyűlés továbbra is 4 bizottságban végzi munkáját, jogi és ügyrendi bizottságban, önkormányzati nemzetiségi és civil kapcsolatok bizottságában, a pénzügyi bizottságban és a területfejlesztési és turisztikai bizottságban, melyek összesen az elmúlt évben 6-6 alkalommal üléseztek. A közgyűlés kötelező feladatai mellett méltó keretek között ünnepi közgyűlésekkel emlékeztünk meg hazánk jeles eseményeiről, így az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, államalapító Szent István ünnepéről és az 1956-os eseményekről. Közgyűlésünk a tavalyi évben is számos díjjal ismert el a vármegyében élők és a vármegyéért dolgozók munkáját. Díjaink az élet valamennyi területét lefedik, összesen 16 kategóriában 52 elismerést adtunk át, és díjaztunk civil egyesületet is. Itt szeretném felhívni a figyelmet hazánk első űrhajósára, aki a vármegyében töltötte boldog gyermekkorát, és aki tavaly az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva megkapta Borsod-Abaúj Zemplén vármegye önkormányzatának legrangosabb elismerését, a Rákóczi Lánc kitüntetést. Gondolom kitalálták, igen, ő Farkas Bertalan, akit köszöntök ma is itt körünkben, aki akkor is meghatottan vette át a kitüntetést, és megígérte, hogy viselni fogja, és már akkor az ünnepség végén meg is tette, ahogyan viseli most is. És teszi ezt mindezt azért, mert neki is sokat jelent Borsod-Abaúj Zemplén vármegye. Persze mindezt megelőzte a választás, amelyet 2024. június 9-ére tűzött ki Súlyog Tamás köztársasági elnök úr. Magyarország alaptörvénye értelmében az önkormányzati képviselőket és a polgármestereket 5 évre választják. Azt, hogy az adott vármegyei közgyűlés hány tagból áll, azt az adott vármegye lakosság száma alapján kellett meghatározni. Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében a vármegyei közgyűlés tagjainak száma 28 fő lehetett. Végül a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei területi választási bizottság 5 vármegyei listát vett nyilvántartásba, köztük a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Keresztény Demokrata Néppárt közös listáját, amely az itt élő választó polgárok szavazataként 17 vármegyei közgyűlés közgyűlési helyet szerzett a 28-ból. És még egy fontos adatra hívnám fel a figyelmet a választással kapcsolatban. A 2019-es önkormányzati választáshoz képest 2024-ben a választásra jogosult vármegyei lakosok közül 6%-kal többen jelentek meg, és adták le voksukat Borsodabói-Zemplén vármegyében. Így 2024. október 3-án megtartottuk alakuló közgyűlésünket, amelyen újabb 5 évre, mint a közgyűlés elnöke, megkaptam én is a bizalmat. Köszönöm még egyszer. Munkámat a törvény és a lakosság száma alapján a lehetséges 4 alelnök helyett 2 alelnök segíti, Balla Éva és Dankó Dénes személyében. Ahogy már bevezetőmben is utaltam rá, a tavalyi év meghatározó eseménye volt a helyhatósági választás. Újabb 5 évre kaptunk a bizalmat, amire eredményeinkkel szolgáltunk rá. Az eredmények pedig politikánkból adódnak, amit családbarát fejlesztések és a gazdaság további erősítése, valamint hagyományaink megtartása és továbbadása mellett közösségeink erősítése jellemez. Amikor 2024. október 3-án megalakult a közgyűlés, akkor beszédemben a díszterem felé vezető lépcső falánál olvasható aforizmát idéztem. Ne hasson rád sem szeretet, sem könyörgés, sem gyűlölet, sem ajándék, sem félelem, sem elvárás, add meg mindenkinek azt, ami az övé. A szöveg a Vármegyeháza eredeti kialakítása szerint a 4 bejárat közül az egyiknél volt olvasható, azon intelnek részeként, amelyek a döntéshozó felelősségét hangsúlyozzák. Ennek tudatában folytatom a munkát. A tavalyi évértékelőkön is díszvendégként tisztelt meg jelenlétével minket Navracsis Tibor miniszter úr. Köszönjük szépen miniszter úrnak, mint ahogy most is. Akkor azt mondta miniszter úr, idézem. Az iparfejlesztési politikában olyan időszak kezdetén állunk, ami sok jót hozhat Borsodabói-Zemplén vármegyének, melynek felzárkózása rendkívül sikeres volt, és az itt megszerzett tapasztalatok jó példaként szolgálnak más vármegyék felzárkóztatásában. Ezzel a tavalyi évre egy utat is kijelölt vármegyénk számára, amihez szorosan hozzátartozott a terület és település fejlesztési operatív program pénzügyi zárása. Akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, ez kiváló alapját képezi a vármegye további fejlődésének, hiszen 130 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések, vármegyénk fejlődési pályára állt, az út, amin elindultunk, pedig további sikereket tartogat az itt élők számára. Most pedig nézzük az előző fejlesztési időszak konkrét eredményeit, tényleg csak nagyon röviden. Talking about love, love, love. I'm talking about love, about love, love, love. I'm talking about love.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben a Borsodabói-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelő rendezvényére látogattunk el. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa a kordobai szeminaristáknak, az életet számtalan Cirenei Simon tartja fenn. Meggyógyítani a megtört szívűeket, folytatjuk Ferenc pápa beszédének ismertetését, amelyet a diplomáciai testülethez intézett. Magyar nyitány Jankovics Marcell reménykeltő animációival a Szent Évi Rómában. A pápa a kordobai szeminaristáknak, az életet számtalan Cirenei Simon tartja fenn. Ferenc pápa a spanyolországi Kordobából érkezett szeminaristáknak hangsúlyozta, hogy a remény nélkül, amit Jézushoz el, őrültség lenne elindulni az élet útjára. A spanyolországi Kordobából érkezett szeminaristákat pénteken délelőtt fogadta audiencián Ferenc pápa, aki köszöntötte őket az élet útján. A pápa elmagyarázta, hogyan mutatkoznak meg a remény különböző jelei az élet út során. Az irány a mennyország, a Jézussal való végső találkozás felé. Ez az első jel az úton. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy ez az irány nem vezet kényelmes élethez, mert ha a kényelmet választjuk, az zsákutcákhoz vezet. Ha ezt az utat választják, akkor szégyenkezve vissza kell fordulni. Az élet útján haladva a pápa jellemezte a második jelet, azokat a veszélyeket, amelyekkel az emberek útközben találkozhatnak. Szülővárosuk szentje, kordobai Szent Pelágius életének példájára utalva, arra biztatta a szeminaristákat, hogy tartsanak ki az Úr útján, bátorítsa őket az a tény, hogy Jézus támogatja és erőt ad nekik, hogy a remény magvetői legyenek. A szeminaristák életútjának egyik állomása a pápával való találkozás és a Szent Kapunál tett látogatás a Szent Év során. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy mindenkinek éreznie kell Jézus jelenlétét az életében és az Eukarisztiában. Megsegít minket, ha az út során kiukad az autókeréken a gumi, és befogad minket, amikor a fáradtság elhatalmasodik rajtunk, és meg kell állnunk pihenni. A Jézus által hozott remény nélkül a pápa szerint őrültség lenne útra kelni. Csak a belévetett bizalom révén lehetünk biztosak abban, hogy célba érünk. Ferenc pápa azonban figyelmeztette a szeminaristákat, hogy a remény magvetőinek lenni nem azt jelenti, hogy udvariaskodunk vagy a mázas jóságoskodás mellett döntünk. Az élet útján nem kell egyedül járnunk, összegezte a pápa. Ehhez közösségre van szükség, irányítani, védeni, segíteni és megáldani azokat, akiket az Úr ránk bízott feladatunként.
Meggyógyítani a megtört szívűeket, Ukrajna és a Szentföld békéje. Folytatjuk Ferenc pápa beszédének ismertetését, amelyet a diplomáciai testülethez intézett.
risulta quindi particolarmente preoccupante il tentativo di strumentalizzare i documenti multilaterali.
A Szentatya különösen aggasztónak nevezte, hogy megkísérlik a multilaterális dokumentumok manipulálását, megváltoztatva a kifejezések értelmét, vagy egyoldalúan újra értelmezik az emberi jogokról szóló egyezmények tartalmát, azért, hogy megosztó ideológiákat terjesszenek, amelyek lábbal tiporják a népek értékeit és hitét. Valódi ideológiai gyarmatosításról van szó, amelyet előre elterveztek, hogy kiirtsák a népi hagyományokat, történelmet és vallási kötődéseket. Olyan mentalitás ez, mely az eltörlés kultúrának kedvez, nem viseli el a különbözőségeket és az egyének jogaira összpontosít, elhanyagolja a mások felé való kötelességeket, különösen a gyengébbek és kiszolgáltatottabbak iránt. A pápa elfogadhatatlannak nevezte az abortuszhoz való jogot, mely ellene mond az emberi jogoknak, azon belül is az élethez való jognak. Az élet egészét kell védelmezni, annak minden pillanatában, a fogantatástól a természetes halálig, mert egyetlen gyermek sem tévedés, nem vétkes abban, hogy létezik, mint ahogy egyetlen idős vagy beteg embert sem szabad megfosztani a reménytől és kiselejtezni. Ez a megközelítés különösen súlyos következményekkel jár a multilaterális szervezetek esetében, mint amilyen az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, amelynek a Szentszék alapító tagja. Vissza kell térni az 1975-ös Helsinki nyilatkozat szellemiségéhez, amellyel az ellenséges, szembenálló államok is megtalálták a találkozás helyét, és nem szabad feladni a párbeszédet, mint a konfliktusok megoldásának eszközét. Ferenc pápa rámutatott, hogy a II. Világháború után 80 éve létrejött multilaterális intézmények sajnos úgy tűnik, hogy nem képesek garantálni a békét és a stabilitást, az éhezés elleni küzdelmet és a fejlődést, ami eredeti céljuk volt. Nem tudnak hatékony válaszokat adni a 21. század kihívásaira, a környezeti problémákra, a közegészségügy, a kultúra és a társadalom égető kérdéseire, mint ahogy a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra sem. Sok intézmény reformra szorul, de minden esetben a szubszidiaritás és a szolidaritás alapelveire épülő reformra, mely tiszteletben tartja az államok egyenlő szuverenitását. Fájdalmas látni, hogy az elszigetelődés felé tartunk, ahol az azonos módon gondolkodó klubjába másoknak nincs bejárás. A Szentatya biztató jelek közé sorolta az Argentína és Chile közötti békeegyezményt, amelyet 1984. november 29-én írtak alá a Vatikánban. A Szentszék közvetítésével és a felek jó akaratának köszönhetően sikerült véget vetni a Beagle csatorna vitatott határfeszültségének. Dél-Amerika legdélebbi pontján a Tűzföldön található a csatorna, amely egy nagy szigetet választ el több kisebb szigettől, melyek a megállapodás értelmében ma Chiléhez tartoznak. A határ a csatorna keleti részén húzódik Argentína és Chile között.
Dimostrando che pace e amicizia sono possibili.
Ez a siker megmutatja, hogy a béke és a barátság lehetséges, ha a nemzetközi közösség két tagja lemond az erőszak használatáról, és ünnepélyesen megfogadja, hogy betartja a nemzetközi jog minden szabályát, valamint előmozdítja a kétoldalú együttműködést. Biztató jelek mutatkoznak az iráni atommegegyezés újra tárgyalásával kapcsolatban is, amely egy biztonságosabb világot garantálna valamennyiünk számára. Ferenc pápa a szentszéki nagykövetekhez és diplomatákhoz intézett évelei beszédében ezután arról szólt, hogy a remény diplomáciája egyben a megbocsátás diplomáciája is. Ez azt jelenti, hogy nyílt vagy rejtett konfliktusok idején is képes újra szűni a gyűlölet és az erőszak által megtépázott kapcsolatokat, ezáltal pedig begyógyítani a sok-sok áldozat megtört szívét. A Szentatya kívánsága az, hogy 2025-ben az egész nemzetközi közösség azon fáradozzon elsősorban, hogy véget vessen a háborúnak, ami majdnem 3 éve vérrel áztatja a meggyötört Ukrajnát. Számtalan áldozatot szedett, köztük sok civil lakos életét követelte. Feltűnt némi bátorító jel a horizonton, de még sok munkára van szükség ahhoz, hogy megteremtsük egy igazságos és tartós béke feltételeit, és begyógyítsuk az agresszió ütötte sebeket. Ferenc pápa újból megismételte felhívását az izraeli-palesztin konfliktus lezárásáért is, a tűzszünet és az izraeli foglyok szabadon bocsátása érdekében Gázában, ahol rendkívül súlyos a humanitárius helyzet, ezért kéri, hogy a palesztin lakosság kapjon meg minden szükséges segítséget.
Il mio auspicio è che israeliani e palestinesi possano ricostruire i ponti del dialogo e della fiducia reciproca, a partire dai più piccoli.
A Szent Atya annak a kívánságának adott hangot, hogy izraeliek és palesztinok építsék újra a párbeszéd és a kölcsönös bizalom hídjait, a legkisebbektől kezdve, hogy a jövő generációk egymás mellett élhessenek két külön államban, békében, biztonságban. Jeruzsálem pedig legyen a találkozás városa, ahol keresztények, zsidók és muzulmánok harmóniában és tiszteletben élnek együtt. Múlt év júniusában emlékeztek a vatikáni kertekben a Szentföld békéért tartott közös ima 10. évfordulójára. 2014. június 8-án az akkori izraeli elnök Simon Peres és a palesztin elnök Mahmoud Abbas Bertalan konstantinápolyi pátriárkával és Ferenc pápával együtt fohászkodott a béke ajándékáért. A találkozó azt bizonyította, hogy a párbeszéd mindig lehetséges, és sosem szabad engednünk, hogy az ellenségeskedés és a gyűlölet a népek között felülkerekedjék, hangsúlyozta a diplomatákhoz intézett beszédében Ferenc pápa.
Magyar nyitán Jankovics Marcell reménykeltő animációival a Szent Évi Rómában. A 3 sarkalatost edényt idéző Hit, remény és rajzfilm címmel nyílt meg január 16-án csütörtökön este Róma központjában, a Kancellária impozáns reneszánsz palotájában a Jankovics Marcell máig ható művészetének emléket állító multimédiális kiállítás, a Szent Év első nagy római magyar eseménye, amelynek művészeti vezetője a rajzfilmrendező özvegye Rubovszki Éva. A Fidesz Spes Caritas isteni erény hármasból az utolsót helyettesítő nem csak szójáték formájában a kartóni kartonrajz kifejezés, amely Jankovics Marcell művészi világára leginkább rajzfilmjeire utal, ami méltán szerzett neki országhatáron, még az óperenciás tengeren túl is elismerést és szakmai megbecsülést. Jankovics üzenete olykorban született, amikor a legalapvetőbb emberi értékekről, az ember önmagát meglépő transzcendenciájáról csak áttételesen és rejtjelezve lehetett beszélni. Ezt a küldetést a művészet töltötte be karültve az éppen csak megtűrt egyházi szolgálattal. A keresztény polgári értelmiség is alapból eredő Jankovics Marcell 1941-es születése mindannak átmentésére ítélte őt, amiről így közvetlen nem lehetett beszélni. Az 50-es évek közepén az 1000 éves Pannonhalmán végzett gimnáziumi tanulmányai érzékeny irányt jutottak kezébe, amely magától fölbukkanó tehetségéhez orientációt társított. Hozd fel néped ősi kincseit a mélyből, és emeld magasba. Rajzolj színes kartonokat, és kinematikusan mozgasd őket. Az eredmény többek között a teremtéstörténet, az ember tragédiája, a János Vitéz és a Fehér Lófia alkotások. A Kancellária palota első emeleti dísztermét megtöltő vendégek jelenlétében a házigazda Habsburg-Lotaringiai Eduard szentéki magyar nagykövet nyitotta meg a kiállítást, amely a Szent Év első nagy római eseménye. A kiállítás a kiváló magyar művész alkotásaiból nyílik, és szép összhangot teremt a 2025-ös Szent Év témájával, a reménye. Rogoszki Éva, Jankovics Marcell özvegye, a kiállítás művészeti vezetője meghatódottan jeles napnak nevezte a római Szent Évi kiállítás megnyitóját. A Biblia a könyvek könyve határozza meg, és tagolja az ember napjait. Így volt ez a Jankovics család életében is, és Marcellnek lehetősége volt elmélyíteni ezen ismereteit a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban végzett tanulmányai során. A 80-as évek elején fogott hozzá a Biblia rajzfilmes megjelenítéséhez, és egy kanadai magyar mecénás segítségével sikerült is annak első részét, a teremtést egy 26 perces film keretében megvalósítani, és jól lehet elkészültek további 5 rész kartonrajzai, sajnálatos módon a Biblia további lapjai nem keltek életre. A Szentírás azonban mindvégig Marcell figyelme középpontjában áll, ezt mutatja a Jelképek és Jelentések a Bibliában című könyve is, valamint az a sorozat, amely a felvidéki templomok gótikus szárnyas oltárait elemzi. A szentszék képviseletében Jan Maria Chun Yen Chong prelátus méltatta a kiállítást, amely tökéletesen illeszkedik a 2025-ös Szent Év kontextusába, lehetőséget kínálva arra, hogy Jankovics Marcell művészetén keresztül felfedezik a hit, a kultúra és a kreativitás közötti párbeszédet. Művészete arra hív minket, hogy elgondolkodjunk a bennünket összekötő spirituális és kulturális gyökereken azáltal, hogy a remény üzenetévé alakít minden egyes képet. E kiváló művész alkotásai, amelyek életre keltik a szakrális történeteket és szimbólumokat, kézzelfogható példái annak, hogy a szépség híd lehet a transzcendencia és a remény felé vezető úton. Szász Jenő miniszteri biztos, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke ünnepi beszédében szintén a Szent Év keretében értelmezte a kiállítást. Kezdetben az úrnak szentelt évet egy kürt hangjával hirdették meg. A kürtöt pedig csak a remény dalnokai fújhatják meg. A magyar nemzet művésze Jankovics Marcell a magyarok reménységének dalnoka. Csodálatos művészetével ő képes megszólaltatni azt a bizonyos hangszert, nekünk, földi halandóknak pedig csak annyi dolgunk van, hogy halljuk meg a dallamát, fogadjuk meg a szavát, és hirdessük az ő üzenetét. Emeljük fel tehát szívünket Krisztushoz, hogy mi is reménydalnokok lehessünk ebben a kétségbeséstől szenvedő világban, hogy tetteinkkel, szavainkkal, mindennapi döntéseinkkel, a szépség és a kedvesség magjainak türelmes szórásával az emberi természet isteni húrjait pendítsük, és ne a bánatot, hanem az örömöt ébresztjük a szívekben. Végül a művészbarát, Szemadán György, festő és író emlékezett ihletett és személyes hangon Jankovics Marcellre. Ő ahhoz a nagy generációhoz tartozott, amelynek egy jelentős része már gyermekkorában elveszítette az élet élhető lehetőségeit, ám mégis kivívta méltó helyét még a mi húzatos hazánkban is. Mondhatnám, hátrányos helyzetű gyerek volt, ha ez a kifejezés nem lenne manapság félreérthető, hiszen ő nem azért volt hátrányos helyzetű, mert szülei, szegények, munkanélküliek, vagy éppen írástudatlanok lettek volna, hanem azért, mert neki is, mint oly sok másnak, bűnhődnie kellett felmenői, soha el nem követett bűneiért. Ezért kellett gyermekként átélnie a kitelepítésnek eufemizált, rabszolgasorba tarítottságot és a börtönbe zárt apa hiányát. Gimnáziumi éveit a Pannonhalmi Bencéseknél töltötte, ahol egy életre megalapozta tudását és szellemiségét, de a börtönviselt apával, kitelepített anyával és nővérrel, meg a pannonhalmi érettségével megáldott, megvert fiatalember esetében tovább tanulásról szó sem lehetett. Eljátszom a gondolattal, hogy miként alakult volna élete, ha mondjuk építész, történész, művészet vagy kultúrtörténész diplomával a zsebében indul az élete, mert ezek közül bármelyik egyetemet elvégezhette volna, de ma már azt gondolom, hogy jóval kevesebbre vitte volna, mint így. Hozzászokva a mindenkori árral szembe úszáshoz. Mert lehet, hogy épp a dac, a minden áron való bizonyítani akarás és az egyetlen kitörési pontot kínáló művészpálya választáson volt az, ami mára Jankovics Marcellt azzá az emberré tette, akivé ő vált. S hogy hová jutott? Kérdem végül. Egy római szentév küszöbére, ahol a magyar nemzet fölemeli jeles fiának alkotásait, és a reménység zászlójaként lobog egész életműve, immár a világ előtt.
Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Verse. Petőfi Sándor, a haraghoz. Kiapadsz-e harag, te zuhatagos vad bércipatak, mely zúgva rohantál a mélybe, s vetettél szilaj habokat. Kiapadsz-e harag szívemből örökre? Hát csendes házi madár lesz az erdei sasból, mely körmeit egykor a bűsz zivatar hátába ütötte, s rajta lovagla kevély diadallal. Hát vállatrántó és fejbillentő és hálósapkás jó békés polgár lesz a tüzes ifjú, ki néha magával nem bírt, kinek ez volt a neve egykor mindenkinek ajkán, Haragos Petőfi.
Mély aggalom ez, mély hiába való. Nem hagyhat el engem nemes indulatom az ifjú harag, nem apad ki szívemből ez zuhatagos vad bércipatak, s nem fog kiapadni. Csak csendesedett most némileg árja, mert róna mezőkön megy útja keresztül, mezőiden, hegy s völgy nélküli jelen. De ott a jövendő sziklás vadon a mélységeivel, ha majd odaér, haragom pataka, megnőve, folyammá úgy fog lezuhanni elleneidre hazám, mint a feneketlen örvénybe a féktelen Niagara.
Petőfi Sándor a Haraghoz című versét Tóth Levente előadásában hallották. Petőfi 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztő, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket, és foglalkozott műfordítással is. A később ismerté vált kokárda első példányát, a párizsi trikolor mintájára ő varta és tűzte férje mellére 48. március 15-én, ami a Pesti forradalom és egyszer mint Petőfi napja volt. Később a költő királyellenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált, részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben. Ekkor látták utoljára.
A nap imája.
Üdvözlégy, Szent Margit, az önfegyelmezés hőse és a Krisztus iránt való szeretet vértanúja. Megértetted az Úr tanácsát. Felvetted a keresztet minden nap, megtagadtad magad, és úgy követted az isteni mestert. Esedezve kérlek, taníts meg az életszentség iskolájának erre a fontos tudományára engem is, elpuhult pártfogoltodat. A mai kor szelleme ölte ki belőlem a lemondás és az áldozat lelkét. Olcs vissza lelkembe, hogy önmagam legyőzésében, szenvedélyeim fegyelmezésében, Isten akaratának teljesítésében tisztítsam lelkemet, és tegyem nemesebbé életemet. Ámen.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.